Na, akkor szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye a témánk az a kenet. Ezt a sorozatot kezdtük el, a kenetről szerettünk volna beszélni, és most elérkeztünk arra a szakaszra, amikor Pali kérte, hogy beszéljek a belső gyógyulásról, és nyilván a kenettel kapcsolatban. Tehát összehozom a kenetnek a működését azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyógyít bennünket Isten meg. Tehát sose szabad egy témát úgy látni, hogy elkülönítve. Nagyon sokan hiszen félreértik a kenetnek a működését. Például azt hiszik, hogy az csak egy érintés, hogy bizseregjünk, hogy a Szentlélek átjárjon és kész. De hogyha szisztematikusan tanulmányozod az írást, és már pedig így kell tanulmányozni az írást, hogyha egy bizonyos témát meg akarsz ismerni, akkor meg kell látnod, hogy a kenet ennél több, mint egy bizsergés, mint egy érintés, mint az, hogy jól érzem magam, mint az, hogy kicsit felvidámodok, hanem összedolgozik a kenet, és komplex. És észre kell venned ezeket az összefüggéseket mindig az írásban, akármilyen témát tanulmányozol, hogy egy teljes képet lássál akár a kenetről, és akkor föl is olvasom, jó, ezt a központi igénket a 1 János 2-ből. Fiacskáim, mit az utolsó óra, és amit hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támad, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Tehát egy óráról beszél János, egy utolsó óráról. És hiszem, hogy amikor ez ember imádkozik, meg bibliázik, és friss a Szentlélek jelenléte rajta, a Szent Szellem meg tud eleveníteni. És azt akarom mondani, hogy már akkor utolsó óra volt, és most pláne utolsó óra van. És elmondja János, hogy mi a legfontosabb dolog az utolsó órában, amikor eljön az az időszak, amikor Isten majd lezár valamit, és ez az utolsó óra, amiben most vagyunk, én úgy hiszem. Tehát elmondja, hogy mi a legfontosabb ő szerinte az utolsó órában, az utolsó korszakban. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. A legfontosabb dolog, hogy kenetetek van kitől? A Szenttől. Honnan vettétek? Kaptátok. A Szenttől. Már összekapcsolod a kenetet a szentség üzenetével. Nincs Isten kenetével való tökéletes, harmonikus kapcsolat szentségtelenségben, hiszen a Szenttől kaptuk. Ezért tisztelni és becsülni kell a benned lévő kenetet. Engedni kell, hogy működjön. Meg kell aláznod magadat a kenettel, kenettel kapcsolatban. Hogyha megnézed a régi felkenteket, nem akarok neveket sorolni, de annyira féltették a Szentlélekkel való kapcsolatokat, az Úrral való közösségüket. Rettegtek, hogy el ne veszítsék az Isten kenetét az életükben, mert tisztelték, mert tudták, hogy a Szenttől kapták. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ez nem azt jelenti, hogy minden ismeret a tied, hanem amire szükséged van, azt mind tudni fogod. Abban az időszakban, abban a korszakban, amit szeretne neked mutatni az Úr, arra mind megkapod a válaszokat. Én hiszem, és majd ki fogom bontani, hogy miért. Én teljes szívvel hiszem, hogy a bennünk lévő kenetnek tényleg ez a célja. És nem normális szerintem, hogy tömérdek hívő keresztény nem tudja soha az Úrnak a vezetését. Nem ezért küldte el Isten a kenetet, hanem hogy megtanítson bennünket mindenre. Vissza kell térned az alapigékre a kenettel kapcsolatban, hogy miért van ott a kenet, miért adja Isten az ő erejét, miért adja az ő szellemét bennénk. Én teljes szívvel hiszem, hogy amire szükségünk van, azt tudnunk kellene. És el akarja mondani. Ezek lehetnek titkok. Újra rá kell szánnod magadat arra, hogy közösségbe kerülsz az Isten szellemével, és elhiszed, hogy neked válaszolni fog. Kérdezel, és ő válaszolni fog. Ő egy kommunikatív személy, és szólni akar hozzád. És tudni fogod, amire szükséged van. Ne nyugodjál bele abba, hogy 3 éve nem tudom, 5 éve nem tudom. Ne nyugodj bele, hogy nem tudod. Ezért van ott az Istennek a szelleme, hogy tudj, hogy láss, hogy érezd, hogy tapints, hogy szellemi érzékenység kialakuljon az életedbe. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Tudom, hogy tudjátok, és mégis mondom. Miért? Azért, mert kieshettek az igazságból. A hívő mindig kieshet az igazságból, mindig kieshet abból a közegből, ahol egy szuper-hiper csodálatos közösségben volt az Úrral. Ezért megint erősítem bennetek. Tudom, hogy tudjátok ezt, de szükség, hogy az utolsó órában ismét erősítselek benneteket, hogy kenetetek van a Szenttől, egyház, és mindent tudtok, ha megmaradtok benne, ha benne maradtok. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Szó szerint azt jelenti, hogy egy hazugság sincs az igazságból. Gondolkodjatok ezen, hagyj essen le. Mondjatok velem együtt. Egy hazugság sincs az igazságból. Még egyszer mondd el. Egy hazugság sincs az igazságból. Látod, mennyire tiszta az Isten kenete? Látod, mennyire tiszta az igazságnak a szelleme? Egy szemernyi hazugság, megtévesztés nincs az Isten igazsága mellett, az Isten igazságából. Csak a tiszta igazság. Csak a tiszta szentség. 24-es. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. Amit kezdettől fogva hallottatok. Amire a kenet tanított, amikor megtértetek. Mire tanít a kenet? Mi a kezdeti lépés? Ha megnézed Jánosnak a levelét, pont tegnap vettem észre, egészen az első, második, harmadik fejezetben végig beszél erről a szó összefüggésről, amit kezdettől fogva hallottatok. Mindig visszakapcsol. Amit kezdettől fogva hallottatok. 9-szer említi. A 2 János levélben is. Térjetek vissza oda, amit kezdettől fogva hallottatok. És mi az, amit kezdettől fogva hallottunk, amiről beszél rögtön az első fejezetben? Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy Isten világosság, és semmi sötétség nincs benne. Ez a kezdeti üzenet. Hogy közösségetek legyen Istennel. Teljes világosságban. Teljes szentségben. A kenet így működik. Így hallod meg a hangját. Így nem fog megtévesztés jönni az életedre, ha mindig szétválasztod a hamisságot az életedbe. Őszinte vagy. Teljesen őszinte. Azt mondja a helyen az ige, hogy leplezetlenek kellene lennünk Isten igéje előtt. Az Isten igéje élő ható. Ha lágy a szíved, elhat a szívbe, a lélekbe. Az igének a helye a lelked, a csontod, a szíved, és az a jó állapot, amikor teljesen leplezetlen vagy az ige előtt, mesztelen vagy, és engeded, hogy érintsen, hogy szóljon, hogy vezessen. Az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. Így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Maradjatok ő benne. Jézusnak is a kedvenc szavajárása János 15-ben. Jánosnak is, maradjatok ő benne. Épp ezért nem igaz az, hogy mindig benne tudunk maradni Isten kenetében, erejében. Bizony ki lehet esni. Benne kell maradnotok az igazságban ahhoz, hogy a kenet működjön. Ha megnézed jól, és tanulmányozod az írást, lásd meg itt az 1 János levélben, hogy szét nem választható az igazság szellemének a működése a kenettől. Ha kiesel az igazságból, megtévesztés alá mész, már a kenet nem tud dolgozni. Bizonyos területeken az életedben lehet, hogy működik, de azon a területen, ahol a legjobban szükséged lenne rá, nem fogod hallani a hangját. És rész szerint fog valamilyen bizonyos területen tanítani. Lehet, hogy kapsz kinyilatkoztatást Istennek valamilyen területéről, tulajdonságáról, de arra a legjobban szeretne téged tanítani, nem fogod meghallani őt. Ezért mondtam a dicséret alatt is, hogy ő egy nagyon-nagyon finom személy. Ő egy nagyon-nagyon érzékeny személy. Nem egy beteg, egy sérült, hanem nagyon szereti azt, amikor a hívőnek a szíve teljesen ráhangolódik. Az a szelíd lelkűség ott van, és képes vele együtt működni. Bennetek marad, így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Nem azt jelenti, hogy nem lesz szükséged felkentekre, Istennek a szolgáira, hanem azt jelenti, hogy ez a benned lévő kenet képes mindenre megtanítani, amire szükséged van. Ez, amit rögtön az elején szeretnék lefektetni. Én ezt látom, és ha megnézed a János 14-15-16-ban Jézusnak a szavait, azt mondja, hogy elküldöm a Szent Szellemet, és fogok nektek mondani most olyan dolgokat. Oda is tartsátok itt a kezeteket, megmutatom, jó? Gyertek ide a János, azt hiszem, hogy 14-16. János 16. Még sok mondani valom van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Nem tudjátok elviselni. Nem tudjátok megragadni szó szerint. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nagyon-nagyon sok mondani valom lenne. Nagyon-nagyon sok. De nem vagytok képesek elhordozni. Nem tudjátok megragadni, amit akarok nektek mondani. Nem tudjátok, vagy pedig nem tudjátok elviselni. Van úgy, hogy azért nem tudsz egy igazságot megérteni, mert tulajdonképpen még nem a kenet tanít téged. Mert azt tanítja az írás, hogy szellemieket szellemiekhez szabván. Szó szerint kenetet kenethez szabván. Hogyha téged folyamatosan, rendszeresen a kenet tanít, akkor hallani fogod másokon keresztül is a kenetnek a hangját. Ha nem ismered, hogy milyen, amikor a kenet tanít, akkor nagyon nagy alázatra van szükséged, hogy felismerd azt az újat, azt az isteni érintést másokon keresztül, akiken kenet van. Vannak olyanok, akik nem tudják a kenetet megérteni, mert őket még nem a kenet tanítja, és szükségük van arra, hogy bemenjenek még az Isten jelenléte kenete alá más szolgálókon keresztül, és egy idő, míg átformálódik a belseje, míg megérti azt, hogy milyen, amikor a kenet tanítja. Még sok mondani valom van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljön amaz az igazságnak a szelleme, itt is ő is mit mond? Nem azt mondja, hogy egy-két dologra elvezet. Egy-két dolgot megérthet, nem. Azt mondja, hogy minden igazságra. És most akkor vitatkozunk az igével, vagy nem? Vagy hitáltal nézzük az igét. Azt mondja, hogy minden igazságra el tud téged vezetni, amire szükséged van. Ő egy tényleg fantasztikus személy. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Ugye mondhatjuk azt, hogy Jézus, itt még nem jött el a Szent Szellem. És mondhatjuk azt, hogy a tanítványok azért nem tudták elhordozni, azért nem tudták megérteni Jézusnak a szavait, mert még nem jött el a Szent Szellem. És így van. És így van. A Szent Szellemmel való beteljesedés nélkül nem tud a kenet munkálkodni benned. Vannak emberek, akik még nem teljesedtek be Isten szellemével. Várnak valami nagyon nagy bölcsességre, de mivel még nem járta őket Isten szelleme, nem merítette őket alá Isten az ő kenetében, ezért nem tudják a kenet tanítását átvenni. Egy külső az egész számukra. Esetleg egy kicsit távoli az Isten, távoli a Szentlélekről való prédikáció. Nem értik, hogy van ez. Mert azt mondja az ige, hogy érzéki ember nem foghatja fel Isten szellemének a dolgait. De a szellemiek fölfogják. Akiket a kenet tanít, azok föl fogják ismerni a másokon lévő kenetnek a működését. Amen. De hagyd mondjam el, hogy a Szent Szellem nélkül, tehát nem halljuk meg az igazságot. Hogyha te a Szent Szellemmel kapcsolatban egyre távolabb kerülsz, egyre messzebb kerül tőled, egyre kevesebb ismereted lesz a Szent Szellemtől, a kenettől. De nem hallod őt, nem vagy vele egy rendszeres közösségben, nem vagy egy érzékeny állapotban, hogy ő tudjon szólni hozzád. Most akkor föltehetjük azt a kérdést, akkor most végül is kiket nem tanít a kenet? Én azt mondom, hogy először is, akiket nem tanít a kenet, azok a személyek, akik nem elég alázatosak arra, hogy meghallják a másokban lévő kenetnek a működését. Akár itt a prédikációkon keresztül. Alázatra van szükségünk, hogy felismerjük, hogy a másokban lévő kenet akar engem tanítani. Ha nincs alázat, nem fogod meghallani, mit üzen az Úr. Ha téged nem tanított még a kenet, akkor nehéz meghallani a kenetnek a tanítását. Be kell teljesedned Szent Szellemmel, növekedned kell az Isten ismeretében, az Isten igével való kapcsolatban, hogy téged is tudjon tanítani a Szent Szellem. Mikor nem tud még tanítani a kenet? Akkor, ha más tanít a kenet helyett. Mire gondolok itt? Tanít egy hamis teológia. Ha tanít egy elutasítottság. Tanít egy keserűség, tanít egy lázadás, tanít egy felfuvalkodottság, egy gőg, egy neheztelés, egy harag, a hazugság összesítve, a hazugság. Mert ugye János erről beszél, hogy van a hazugság szelleme, és van az igazság szelleme. Van világosság, van sötétség. A kenet csak úgy tud működni, ha igazságban jársz. Ez egy régi üzenet, de nem csépelhetjük el. Vissza kell térni a kezdetekhez, a szentséghez, vissza kell térni a világosság üzenetéhez, ha hallani akarjuk őt. Amen. Szent. Ha ezt megjegyzed a mai nap, hogy a kenet szent, és akitől kaptuk a szent, akkor már el tudsz kezdeni növekedni az Úrral való kapcsolatodban. A kenet arra adatott, hogy leleplezd a megtévesztést. Hogy leleplezd az Antikrisztus munkáját, a hamis teológiát, a hamis tanításokat, sőt, tovább megyek. A kenet attól véd meg téged, hogy te magad ne kerülj megtévesztésbe, és itt megyek a témához, az elutasítottsággal kapcsolatban, a keserűséggel kapcsolatban, a felfúvalkodottsággal, a gőggel, a nehezteléssel, a lázadással, stb. A sérelmekkel kapcsolatban. Mert ha téged valóban a kenet tanít, jegyezzetek meg dolgokat, ezt szerintem jól átgondoltam, szerintem amiket mondok, és kimerem mondani. Ha téged valóban a kenet tanít, akkor meg fogsz gyógyulni az összes sérüléseidből. Én ezt mondom, most kimondom nektek. Ahogy az igét tanulmányozom, minden sérülésből meg lehet gyógyulni. Nincs az a sérülés, amire a mindenható Istennek a szelleme nem jönne le, és nem gyógyítana meg. Meg lehet gyógyulni. Meg lehet gyógyulni. A János 8-ban, a jövő héten is fog szolgálni, mert ugye két részes Lali is mondta, hogy előkészítem a gyógyulásnak a témáját. A János 8-ban, gyertek oda, hogy légy szíves, a János 8-ban Jézus ugyancsak fölteszi ezt a kérdést. János 8:43. Ugye előtte tanítja a zsidókat arról, hogy ha megismeritek az igazság szabaddá fog titeket tenni. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok vagyok. Mi volt a gond? Nem is ismerték fel, hogy ők rabok. Nem is ismerték föl. Fogalmuk se volt arról, hogy ők kinek szolgálnak. És Jézus fölteszi ezt a kérdést a 43-as versben. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ez azt jelenti, hogy nem füllel nem hallották, hanem belülről nem hallották. A szívükben keménység volt. Füllel hallgathatsz egy prédikációt. Itt lehetsz testben. De ha le van tiltva az engedelmesség, le van tiltva olyan erős a megkeményedés, a kérgesség a szívben, akkor itt ülhetsz, és hallhatsz csodálatos prédikációkat. Itt bemegy, és itt ki fog menni, mert a szív az nem lágy. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság, mikor a hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug az, és a hazugságnak az atya. Az ördög emberölő, gyilkos, kezdettől fogva. Nem állott meg az igazságban, nincsen ő benne igazság, semmi igazság. Emlékeztek, mit mondtam? Semmi hazugság nem jöhet a szintiszta igazságból. Egy picike, 1% a tiszta forrásból. És erre kell vigyáznod a bensődben. Mikor nem tanít a kenet? Ha nem szereted az igazságot. Nagyon-nagyon szeretnünk kell az igazságot. Sokkal jobban, mint a mi egónkat, mint a mi testi természetünket, mint a mi önigazságunkat. A való igazságot kell szeretned, hogy a kenet tudjon működni. Most készítem elő a gyógyulással kapcsolatos igerészeket majd, azért beszélek erről, mert figyeljetek, azt kell, hogy mondjam, hogy hát én is régóta vagyok keresztény, és el kell, hogy mondjam, hogy álomvilágban éltem nagyon sokáig. Azt hittem, hogy odaszánom az én életemet, és otthon imádkozok, böjtölök, kiteszem a szívemet, lelkemet emberekért, prédikálok, sőt, szóval még a Szentlélek kenete is rajtam lesz, és emberek meg fognak térni, meg fognak változni, meg fognak gyógyulni. Bűnbánatra jutnak, meghallják az igét. Hát hiszen ők is keresztények, nem, mint én? Hát ők is ugyanolyan keresztények. Hát én is ezt csinálom otthon. Szól az ige, megtérek, És szembe kellett néznem azzal a ténnyel, hogy ez nem így van. Sajnos, nem így van. Azért, mert a szívük nem érez, nem lát, nem hall. És őket valami más tanítja. Nem a kenet, hanem hazugság, önigazság, félelem, lázadás, büszkeség. A sok-sok sérülés, ami felgyülemlett a szívükben. Összképileg tehát, vagy az igazság szelleme az, ami téged folyamatosan tanít, és az alatt a tekintély alatt vagy, és a kenet tekintély alatt vagy, vagy pedig a hazugság, a megtévesztésnek az ereje alatt vagy. És évtizedeket leélhetnek keresztények, hogy nem képesek hallani a kenet tanítását, mert megtévesztésben vannak saját maguk állapotával kapcsolatban. Mint mondtam, a kenet arra való, hogy a hamis doktrinákat, az eretnekségeket teljesen leleplezze és lásd, és a saját magad életében lévő összes megtévesztést, amit sérülések, sebek okoznak, azokból megszabadítson. Amen? Szóval ott vagyok én, itt egy kis szolgáló, és látom, hogy emberek nem változnak. Gyertek a János 12-höz. Pedig én mindent beleteszek. Szívemet, lelkemet. János 12:37. És na, ő ennyi jelet tett vala előttük, mégsem hittek ő benne. Hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta beszéde, amelyet mondott. Uram, ki hitt a mi tanításunknak? Az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hihetnek, mert ismét mondta Ézsaiás, megvakította az ő szemeiket, megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszélt ő felőle. Tehát amikor Ézsaiás ott volt az Isten dicsőségében, emlékeztek, szeráfok, szólnak a szeráfok, szent, szent a föld, teljes a föld az ő dicsőségével. Azt kérdezi Ézsaiás, hogy Uram, mit mondjak el nekik? És azt mondja nekik az Úr, mondd meg nekik, hogy nem tudom őket meggyógyítani. Mondd meg nekik, hogy meg van keményedve a szívük. Füleikkel nem hallanak, szemeikkel nem látnak, kérges a szívük. Nem tudom őket megérinteni. És testvéreim, ez az igazság, én azt gondolom, a mai egyházban is. Ez az Úrnak hiszem a szava a mostani egyházhoz. Nem prédikációkat kell tulajdonképpen hallgatni, hanem engedni, hogy meggyógyítson. Engedni, hogy szembenéz azzal, amivel küzdködsz, amivel szenvedsz. Ez Isten szava, hiszem. Amikor ő szól, vagy prédikáción keresztül, vagy tanít téged, és rámutat egy fájó pontra az életedbe, ő nem akarja, hogy elmenjél, hanem megálljál. Figyeljetek, amikor én megtértem, és hosszú éveken keresztül, amikor én rájöttem arra, hogy nekem belső problémáim, vagy sérüléseim vannak, vagy sebeim, vagy fájdalmaim vannak, vagy démonaim vannak, én addig nem nyugodtam, míg az összestől meg nem szabadultam. Olyan radikális voltam, most is az vagyok szerintem, de ti tudjátok. Én kiűztem az összeset. Ha megtudtam, hogy van egy elutasítottság, egy elvetettség az életemben, én nem mondtam azt, hát jó. És nem egy 5 percet imádkoztam, hanem nem 10 percet, hanem szembenéztem azzal. És nem engedtem meg, hogy szokásommá váljék az, hogy elutasított vagyok, hogy kisebb rendű ember vagyok. Én nem úgy ültem a prédikációk alatt. De jó prédikáció, most is hallottam valakitől. Azt mondta, olyan jó prédikációt hallottam, és megkérdezte tőle, és miről volt szó, azt már nem tudom. Azért, mert bemegy, és így kimegy, és miért? Mert nem érez, nem lát, vak, meg van keményedve a szíve. Ezt látta Ézsaiás is, az Isten dicsőségébe. Ezt mondja az Úr, nem fogom őket tudni megérinteni a gyógyító kenetemmel. Nem tudom őket megérinteni a dicsőségemmel, mert a szívük nincs olyan állapotban. Őket nem a kenet tanítja még, mert tovább mennek. Elmennek, jönnek prédikációról prédikációra, és semmi változás. És figyeljetek, azért valamilyen spiritualitás csak szorult belénk. Ha nem is vagyunk a toppon nagyon sokan az Isten kenetével, de valamit te érzel. Te felfogod azt, amikor fáj valami, igaz? Te felfogod azt, amikor bejön egy testvér, és esetleg neheztelsz rá. Te felfogod azt, hogy igen, én sérült vagyok, vagy nem. Te felfogod azt, amikor haragszol, felfogod azt, amikor neheztelsz. Fel kell tudnod fogni már ilyen 100 éves keresztényként, hogy valamilyen területen nem változtatsz a szokásodon. Például tudod, hogy kisebb rendű vagy. Tudod, hogy elutasított vagy. Tudod, hogy nem mersz társaságba menni. Tudod, hogy nem mersz elmenni egy imaalkalomra, nem tudod kinyitni a szádat. Hát akkor azt kérdezem tőletek, miért nem változtatsz? Miért hagyod úgy? Miért hagyod úgy magadat, amikor Isten gyógyító szelleme benned van? A kenet. Pedig a kenet tanítana téged is. De te azt mondod, hogy nem. Nem. Nem engedem el. Nem engedem el azt a sérülést. Nem engedem el ezt a sérelmet. Tudjátok, miért nem szabadulunk meg? Miért nem gyógyulunk meg? Azért, mert nem akarunk megszabadulni. És nem akarunk gyógyulni. Ezt mutatta nekem az Úr, és sírtam tegnap, ahogy láttam ezt a János 12-t. Higgyétek el, annyira nem akarunk meggyógyulni. Annyira nem akarunk megszabadulni. Ha elengednénk, megszabadulnánk. Ha elengednéd a múltat, meggyógyulnál. Ennyire egyszerű, testvérek. És így mi húzzuk, mint a rétes tésztát. Ugyanazokkal a problémákkal, ugyanígy olyan, nem megyek oda, mert ez megbántott. A kenet szent, és érzékeny, és ő tudja, ha te tudod, és nem cselekszed meg, és nem adod át, és nem térsz meg belőle. Amikor megtérsz valamilyen területen, akkor abból változás lesz. Szokások átalakítása. Eddig ilyen voltam, most már másmilyen leszek. Rendezem a kapcsolataimat. De ha felfúvalkodottság a gőg tanít, akkor azt fogom mondani, nekem igazam van. Nekem van igazam. Nekem igazam van. Hallottam egy prédikációt, nem is tudom, ki küldte, tehát nagyon-nagyon nevettem. Azt mondja, a prédikátor mindig, hogy ilyen önigazult embereket nem lehet megváltoztatni, nem lehet megszabadítani. Azt mondja, hát akkor írd ki a szobád falára, nekem igazam van, tedd ki egy kirakatba, igazam van. És akkor mi van? Megszabadulsz? Meggyógyulsz? Soha. Egészen addig, míg mondod, hogy igazam van, addig nem fogsz meggyógyulni, nem fogsz megszabadulni. Mert nincs igazságunk. Beszélünk arról, hogy ne bántsuk meg egymást, ugye? Vagy hogy gyógyuljunk meg a sérülésekből, add át a fájdalmaidat. Pont valakivel beszélgettem nemrég, és hát azt mondtam, amit én is már régen mondtam. Miért nem tanítunk arról is, hogy viszont ne bántsuk meg egymást? Ne csak arról, mindig nekem meg kell bocsátani, hanem hogy mi ne bántsuk meg a másikat. Erre azt mondtam neki, igen, ez jó dolog, csak nagyon sokszor nem tudod meg azt, hogy te megbántottál valakit, mert lehetséges, hogy ez egy vélt sérülés. És ilyenkor azt mondtam neki, figyelj, fordítva van. Hogyha neked fáj valami, és a másik nem megy oda, akkor neked kéne oda menni. És azt kéne mondanod, nem piti dolgokról beszélek, hogy most mit rálépett a tyúk szememre. De figyeljetek, a szeretetben rendezzük a kapcsolatokat, a sérelmeket. Nem lehet az, hogy nem szereted annyira a testvéredet, hogy nem mész oda hozzá, és nem mondod el. Figyelj, itt tényleg megbántottál. És tényleg fáj. Mert ez nem isteni őszinteség. És nem tud működni a szeretet. A kenet. Hát ne gondold azt, hogyha valamilyen sérül és nem adsz át, vagy nem rendezed a kapcsolatot, az csak így hip-hop eltűnik. Nem igaz. Ezek szellemi dolgok. Ott marad az a sérülés. Próbálod lenyomni, de már a kapcsolatrendszered nem lesz olyan azzal a testvérrel. Higgyétek el, hogy így működik. Azt gondolod, hogy 1-2 hét múlva elmúlik? Hetek, hónapok nem. A szíved úgyis jelez. A lelkedben érzed azt, a sérülés van. És akkor oda kell menni, és azt kell mondani, hogy figyelj, tényleg megbántottál valamilyen területen, lehet, hogy te ezt nem tudtad, és nagyon sok esetben láttam olyat, ilyen kapcsolatrendezésnél, hogy tulajdonképpen félreértés történt, csak annyira hiper-szuper érzékenyek vagyunk, annyira érzékenyek vagyunk, testvérek, hogy ez nem a Szent Szellemnek a gyümölcse, hanem a Szent Szellem gyümölcse a szeretet. Az, hogy átadjuk az életünket, hogy meghalunk. Nem ez a szuper-hiper érzékenység, ami most működik az egyházba. Szóval oda ment, és lerendezte, és kiderült, hogy tulajdonképpen félreértés volt. De amikor meg komoly dologról van szó, akkor pláne oda kéne menned. Arra kérlek téged, hogyha akarod a kenetnek a működését az életedbe, és nem akarsz megtévesztés alá menni, nem akarsz egy sérült ember lenni, akkor menj oda és rendezd le, akivel le kell, hogy rendezd. Szeretetben. És utána ő is megtér, te is megtérsz, és visszaáll az a csodálatos kapcsolat, ami volt eddig. Ez nem szeretet, hogy úgy hagyod, és csöndbe vagy. És mit fogsz olyankor csinálni? Mivel a lelkiismereted jelez, pótszerekhez mész. Három ember kapcsolódok, oda megyek hozzá, szeretlek, szeretlek, mint ha mi se történt volna, de könyörgöm, nem vele van baj, hanem azzal. Azt megkerülöd. Neked azzal kell, azt a kapcsolatot kell rendezned, akivel gondjaid vannak. Nem tudod ezt kiváltani, hogy öt másikot meg nagyon szeretek, és ölelgetek, és puszilgatok, hanem azzal a személlyel kell, aki megbántott, aki megsértett. De értsétek meg, ez nem attól, ez nem arról szól, hogy én most a fejére olvasom, hanem szeretetben akarok járni. Szeretetben akarok működni. Akarom, hogy visszaálljon az a kapcsolat. Ha neked fontos Krisztus teste, akkor rendezed a kapcsolataidat azokkal, akikkel kell. Ne hagyd, hogy megkeményedjen a szíved. Mert ezek után megkeményedik a szíved, ha nem rendezed le ezeket az űrös ügyeket. És itt mondom, nem egy piti ügyekről beszélek, de ahol érzed, te úgyis érzed, kifelé érzel valamilyen neheztelést, vagy haragot, vagy bármit. Ha nem tudod lerendezni, és olyan tényleg piti ügy, akkor is menj oda. Kérlek, menj oda, mert sokkal jobban megéri, hogyha odamész és lerendezed azt a dolgot, és visszaáll egy csodálatos, harmonikus kapcsolat a testvérekkel. Sátán embergyilkos, a hazugságnak az atya. Úgy dolgozik, hogy testvér és testvér között megosztásokat okoz. De mivel szuper-hiper érzékeny vagy, csak azt veszed észre, amit más okoz. És lehet, hogy vélt. De amiképpen várod, hogy emberek veled cselekedjenek, neked is úgy kéne cselekedned. Ott kezdődik a megtévesztés tehát, hogyha nem látjuk magunkat helyesen. Megnézem már, bocsánat, a jegyzeteimet. Példabeszéd 23.7, ide jöhettek. Mert mint ahogy gondolkodik magában, olyan ő. Az vagy, ahogy gondolkodsz. Ahogy gondolkodsz otthon, ahogy gondolkodsz a testvérekről. Igazából az vagy. És minden jó fa jó gyümölcsöt terem, romlott fa romlott gyümölcsöt terem. Ezek alaptanítások Jézus beszédéből. Át kell nézned az életedet, hogy romlott gyümölcseid vannak-e az elmúlt 2 évben, 3 évben, 4 évben, 5 évben a kapcsolatok területén, az egyházi dolgokba, a gyülekezettel kapcsolatba. Milyen gyümölcsöt teremsz? Ki vagy te valójában? Hogy gondolkodsz? Nem szabad, hogy tovább, mondom, annyira megintett az Úr ezzel, hogy nem tudlak megérinteni titeket, mert kemény a szívetek. Annyira megérintett ez az üzenete az Úrnak, hogy sokkal gyorsabban helyreállnánk, hogyha változtatnánk azokon a dolgokon, amikből meg kell, hogy változzunk. Nem mondhatod azt, hogy 10 éve így csinálom, ezért most is így fogom csinálni. Nem mondhatod azt, hogy 10 éve nem járok ima alkalomokra, és akkor ezért nem mondhatod azt, hogy 10 éve nem nyitom meg a számot, továbbra se fogom. Mert tanít téged valami. Tehát van mögötte valami, hogy miért nem csinálod ezt, és azt kéne lerombolni, az erősséget, ami gátolja azt, amiért nem élsz az ige alapján. Ne menj el mellette, mert hogyha elmész az Isten tanítása mellett, a kenet nem fog működni, és a megtévesztés erős lesz azon a területen. Inkább alászkodj meg, és mondd el az Úrnak, Uram, oké, szóltál, tudom, hogy ezen a területen problémáim vannak, gondjaim vannak. Addig itt maradok a kenetben, áztass el engem, míg ki nem jön az az átkozott erősség az életembe, az a szeretetlenség, az a harag, az a neheztelés, az a fájdalom, az a mit tudom én mi. Nem is tudom mondani, mert én napra készen élek. Én napra készen élek. Ha ér valami sérülés vagy fájdalom, addig nem nyugszom. Lehet, hogy volt olyan az utóbbi hetekben is, hogy éreztem, hogy megterhelődött a szívem valami miatt, és 2-3 napot, de addig én nem foglalkoztam mással, Kínáért, nem imádkoztam, meg Egyiptomért. Ami a bajod, amiről tudod, hogy a bajod, addig maradj ott azon a ponton. Ha tudod, hogy házassági gondjaid vannak, akkor addig maradj ott. Ha kapcsolati gondod vannak, ha anyagi területen vannak, ha szeretetlen gondod van, ha nem érzed Istennek az atyaságát, akkor addig ne nyugodjál, amíg az atyaságot nem kezded megérteni. Ez egy rendszeres isteni tulajdonság, hogy beléd teszi az igét, és te megváltozol. Mert change van Isten királyságában. Változunk dicsőségről dicsőségre. És ahhoz, hogy te a sérüléseidből kijöjj, ahhoz le kell vetkezned az óembert, és meg kell újulnod a gondolkodásodban, hogy ne gondolkodj többé úgy, ahogy eddig gondolkodtál. Levetkezem az óembert, ugye, hol is mondja? Efézus 4, talán. Igen, Efézus 4. Levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a családság kívánságai miatt. Tehát az első pont, hogy megtérsz, leveted, de aztán megújulsz a gondolkodásodban, értelmetek szerint, és felöltözöd az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mivel te újjászülettél, képes vagy megváltozni. Képes vagy meggyógyulni. Elhiszitek-e? Ezt most komolyan mondom. És most azt mondom, hogy higgyétek el. Nem hisszük el. Ezt most komolyan mondom. Nem hiszed el, hogy meg tudsz gyógyulni többenet. Nem hiszed el, de azt kérdezem most tőletek, ha azt nem hisszük el, hogy a múlt sérüléseiből nem tudok meggyógyulni, akkor miben hiszünk? Akkor hogy hiszünk abban, hogy Krisztus visszajön az egyházért? Hogy hiszünk majd a csodákban, a jelekben? Ha még azt se hiszed el, amit Jézus programbeszéde volt. Az Úrnak a szelleme van én rajtam, felkent engem. Elküldött a szegényekhez, hogy jó hírt mondjak, hogy a megkötözötteket meggyógyítsam, a foglyoknak szabadulást okozzak. A megtört szíveket meggyógyítsam. Addig nem nyugodhatsz, amíg sérült vagy. Érted? Addig nem nyugodhatsz. Addig nem nyugodhatsz, míg beteg vagy. Azt mondja, múlva is akartam most menni. Efézus 4, minden maradjatok itt. Most eszem jutott a 147-es Zsoltár talán. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenki ez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásokat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik őt, de a gonoszokat mind megsemmisíti. Ha hívod őt, ha valóban hívod őt, ha behívod őt, hogy gyógyítson meg fog gyógyulni. Nem mond most azt nekem, próbáltam 5 éve, 4 éve. És nem történt semmi. Próbáld még? Addig próbáld, míg szenvedélyedé nem válik az, hogy meg akarsz gyógyulni. Ezt most teljesen komolyan mondom. Úgy, ahogy a vérfolyásos asszony szenvedélyesen meg akar gyógyulni. Minden vagyonát arra költötte, hogy meggyógyuljon. Legyél olyan, mint az a vak, aki addig kiáltott, míg Jézus oda nem ment. Legyél olyan, mint a Betesdatónál az a beteg. Ez a mentalitás szükséges, mert erőszakosok a Isten királysága. Figyeljetek! Nem egy rövid ima, és megváltozik az életünk, hanem odaszánás van a gyógyulásba is. Vannak időszakok, ahol hirtelen leszáll kegyelemből az Isten kenete, és érzed, hogy az friss sebeket meg tudja gyógyítani. És valóban. De vannak olyan sérülések, amik a múltból erednek, akik mélyek, és neked oda kell szánni magadat, hogy ázzál Isten jelenlétében, Isten kenetében, és meg tudsz gyógyulni abból a sérülésből. Azt mondja, hogy meggyógyítja a megtört szíveket, a fájdalmas lelkűeket, a mi Úrunk. Tudod, mit jelent ez? Tehát, hogy tudnám elmondani? A megtört szíveket. Ez nem azt jelenti, hogy elhagyott a szeretőm, és akkor fáj. Ennél kicsit több. Amikor tényleg darabokra hull a szíved. Amikor mint egy dzsippel mennek egy úton, és a mély barázdákat, keréknyomokat hagy ez a dzsipnek a kereke. Amikor ennyire átmegy rajtad valaki. Ilyen mély barázdák, nyomok vannak a szívedbe. Amikor összetörtél teljesen. Még az összetört darabokat is az Úr összeszedi. Fantasztikus az Úrunk. Ez az ő elhívása, ez az ő szolgálata. Ez a programbeszéde. Hogy az ilyen darabokra hullott életeket helyreállítsa. Így kezdte a szolgálatát. Ahová ment, ahol járt, mindig ezt hirdette. hogy meggyógyítalak. Megoldást hozok számotokra. Ez a programbeszéd. Tudjátok, mit jelent szó szerint a megoldás? Azt jelenti, hogy a börtöncella kinyílik. Ezt jelenti a görög szó. Kinyílik a börtöncella, és kihívom a foglyokat, és kijöttök, mert meg akarlak titeket gyógyítani. Amen. Ó, dicsőség az Úrnak. Ézsaiás 61, valóban. Ézsaiás 61. Azt hiszem, ezt fölírtam egy egyszerű fordításba. Igen. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, így mondja az egyszerű fordítás, azt hiszem, hogy elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak, azoknak fejére ékes koronát tegyek a hamu helyett. Testvérek, ezek valós fájdalmak. Csüggett szellem, gyásznak a szelleme, amit átérzel egy árulás következtében. Amit az Úr meggyógyít, hogyan? Hogy egy új koronát tesz a fejedre, a megigazultságnak a koronáját. Hogyan teszi, hogy a dicsőség palástját rád teszi a megváltás által. Elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak, azoknak a fejére ékes koronát tegyek, hamu helyett. Sőt, a csüggett szellem helyett, a dicsőség palástját. Hogy igazság fáinak neveztes, te legyél a megigazultságnak a fája. Annyira helyre akar állítani bennünket az Úr plántáinak. Jézus a foglyoknak szabadulást hirdet mindig. Ámen. Szabadulást hirdet. És most megint elmondom, testvérek, nem hisszük el, hogy meg akar gyógyítani. Nem hiszed el. Nem hiszed el, hogy képes meggyógyítani egy válás következtében. Azért, mert az én meggyőződésem az, hogy tehát a sérelmek hozzákötnek ahhoz a személyhez. És a személy, az a személy, aki ott van, azért nem tudsz meggyógyulni, mert azt a személyt nem tudod átadni, mondjuk egy válás következtében. Értitek? A sérelmek mindig személyekhez kötődnek, és te nem vagy hajlandó elengedni akár azt a fájdalmat, vagy a terhet. De higgyétek el, hogy az Úr szellem, az a csodálatos Szent Szellem, aki, figyeljetek, ott volt Krisztussal. A kereszten, hiszem, ott volt az Isten szelleme, mielőtt meg nem halt. És hiszem, azt mondja az ige, hogy szidalmazták, bántották, utált volt, elhagyatott, fájdalmak férfia. Szidalmazták, és ő nem szidalmazott, hanem hagyta az igazságosan itt élőre. Hagyta, rábízta az ügyét, azt mondja az eredeti fordítás, rábízta az ügyét az Istenre. És ez hoz neked gyógyulást. Rábízod valóban őszintén azt a fájdalmat, azt a sérelmet, és nem te akarod megoldani, és nem ragaszkodsz ahhoz az emlékhez, mert emlékekről van szó, hogyha a múltról beszélünk. Egy szívednek egy részében egy olyan emlékek vannak, amiket tulajdonképpen tudod, hogy el kéne engedni, mert már a Szent Szellemmel van olyan kapcsolatod, de mégse akarod. Mert akaratosak vagyunk, makacsok, kemény nyakúak. Emlékeztek, hogy mit mondott, mit tanított mindig az Ószövetségben Isten, Izrael népével kapcsolatban? Kemény nyakúak vagytok. Azt mondja Mózesnek, azt mondja, hogy itt a te néped. Emlékeztek, kicsit dobáloztak ott azzal. Volt, amikor a Mózes szól vissza, hát a te néped, és akkor mondja neki az Úr, ez a te néped. Tehát így beszélgettek egymással. Milyen érdekes, nem, hogy egy isteni kapcsolatban lehet ilyen kis perpatvarszerű, olyan csodálatos intim közösségben voltak, hogy így dobáloztak, hogy most akkor ki, és akkor miért nem mondta neki a Mózes, óram, ez a te néped, az Úr, nem az enyém, ez a tiéd, stb. Stb. Olyan csodás kapcsolatban voltak, hogy még ezt is megengedhették. De azt mondja neki az Úr, hogy lelért a te néped, és idegen Istent kezdtek imádni, és bálványokat. Megkeményedett ez a nép. Kemény nyakú nép ez. Azt mondja egy helyen, nem tudok velük menni tovább. Istennek a természete új szövetségben is ugyanez. A kemény nyakúság, a makacság, a konokság, ami megkeményíti a szívet. Azt mondja, hogy nem tudok velük menni, értsd meg Mózes, mert hogyha velük mennék, megemészteném őket egy szempillantás alatt. Ezért kell a lágy szív, hogy azonnal tudj változni, gyorsan. Figyeljetek, amikor friss sérülés ér, akkor nagyon gyorsan meg tudnád gyógy. Így. Hidd el. Mit mond az ige? Én Isten szellemével kapcsolatban vagyok, bennem van Isten kenete, megigazult vagyok, a kenet van bennem, én meg tudok gyógyulni, én az igazság fája vagyok, elengedem Jézus nevében. Szinte még a kezeddel is mutatod, elengedem azt a sérülést. Így kell kezdeni, így kell kezdeni. Elengedem, átadom. Átadom az igazságosan ítélőre, még ha jogos is volt, és megbántottak. Átadom valóban, mert ő benne bízom, hogy ő rendezi az én sorsomat, rendezi az én életemet. A csüggett szellem helyett, a dicsőség palástját. 2 Péter jutott eszembe, gyertek ide. 2 Péter, vagy 1 Péter? 1 Péter 2.24. Ez előbb említettem, ugye, ott mondja, hogy hagyta Jézus az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Akinek a sebeivel gyógyultatok meg, múlt idő, meggyógyultatok. Hogyha így kezdenél imádkozni egy sérülésért, hogy én meggyógyultam a kereszten, nagyon gyorsan meggyógyulnál. Érted? Ez most teljesen annyi millió legyen, hogy így van. Én meggyógyultam. Én meggyógyultam. Mert olyanok voltatok, múlt idő, én már nem vagyok egy tévelygő lyuk, van egy identitásom az atyától. Én eddig tévelygő lyuk voltam, kóborló lyuk, de én most már nem tévelygő lyuk vagyok, mert megtértem a lelkem pásztorához és felvigyázójához, Jézus Krisztushoz, az atyához. Ki a te pásztorod? Van-e a lelkednek felvigyázója, aki egyengeti az életedet, a lelkedet helyreállítja? Mert ilyen a pásztor. Ha kóborló juhok vagyunk, tévelygő juhok, a kenet nem fog tudni tanítani. Eltévedsz, mész a dzsungelbe, a megtévesztés alá. Ezt okozza a sérülés. Ezért kell meggyűlölnöd a keserűséget, amikor a keserűség tanít. Ezért kell meggyűlölnöd minden fájdalmat, minden sérülést. Annyira vigyáznod kell a szívedre, hogy semmiféle megtévesztés, vagy olyan emberi gondolat nevessen keserű gyökeret, mert akkor az Úr nem tud elérni, ahogy a 23 Zsoltárban mondja. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkre visz engem, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. A pásztorod, ha van pásztorod, valóban ő a pásztorod, elvisz a füves legelőkre. Hidd el. Onnan tudod, hogy nincs pásztorod, hogy nem jársz füves legelőkön. Nem élmény az Isten igével való kapcsolat. Nem látod. Nem vigasztal, nem bátorít. Sőt, csendes vizekhez visz téged, hogy felüdítse a lelkedet. Az igazi jó bibliázás, biblia tanulmányozás az, amikor visszaköszön az ige. Amikor az ige felfrissít, felüdíti a lelkedet, mert ígyétek el, Isten törődik a lelkünkkel, minden ellenkező híreszteléssel szemben. Ő soha nem azt akarta, hogy a törvényt megtartsuk szív, lélek nélkül. Az ő terve az volt, hogy beköltözik az ember szívébe, eláztatja az ő lelkét az embernek, eláztatja a szívét. Azért mondja, hogy metéljétek körül a szíveteket, és ne legyetek többé kemény nyakúak. Körül metéli az új szövetségben az Úr a szívünket, hogy ne legyünk kemény nyakúak, és elengedjünk minden sérülést, minden fájdalmat. De most megtértél a lelked pásztorához és felvigyázójához. És ez Isten. És így kell látnod a gyógyulásodat, a szabadulásodat az Úrnál. Zsoltárok 139-es. Vizsgálj meg engem, Uram! Ó Isten, ismerd meg a szívemet! Próbálj meg, tüzetesen vizsgálj meg, vesd próba alá, és ismerd meg a gondolatomat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Volt egyszer egy női alkalom, és nem tudom, talán 2 éve, ahol beszéltem nektek erről, hogy itt az eredeti szövegben nem csak gonoszság van, hanem nézd meg, hogy azt jelenti, hogy fájdalom, gyötrelem, és a legelső jelentése a bálvány. A legelső, képzeljétek. Nézd meg, lásd meg, ha van-e nálam bálvány. Tehát azonos szám alatt 2 azonos alakú, de eltérő jelentésű fut itt, ha megnézed a Bible Discovery-t. Tehát azt kell látnod, hogy Az ördög célja az, hogy a sérülésekkel, a keserűséggel, a fájdalmakkal elvigyen téged egészen az önbálványozásig. Amíg elkezded imádni azt a fájdalmat, elkezded imádni azt a sérülést. Ez így nincs kimondva, ez csak belül megérted azt, amikor te nem akarod elengedni azt. Tulajdonképpen imádni fogod azt a sérülést. A keserűség célja mindig, hogy elvezessen az önbálványimádásig. Tehát a keserűség, a fájdalom felnövekszik bálvánnyá, amit nem akarsz elengedni. Összetört a házasságom. Nem jutottam semmire az életembe. Már bálványá válik a keserűség. A bálvány okozza a keserű gyökeret meggyőződésen, testvérek. Most akarom elmondani azt a lényeget, hogy ez okozza, hogy bálványként felnőtt az a sérülés, az a fájdalom, és Isten azt akarja, hogy azt kivágd, úgy, mint Gedeon. A keserűség gyökerét kell neked kivágni. Neked tudnod kell az okát, hogy mi az, és el kell tudnod engedni. 5 Mózes 29.18. Értitek, hogy itt tulajdonképpen az imádás forog kockán? Mert ha nem tudjuk az Istent imádni, és magunkat imádjuk meg, a sérüléseket, a fájdalmakat, akkor tehát kész az Úrral való kapcsolatunk. Ezt kell a legjobban védened. 5 Mózes 29.18. Vajha, ez az Úr szava. Vajha, nehogy legyen köztetek, ne legyen közületek férfi vagy nő, asszony, nemzetség, akinek szíve elforduljon a mai napon az Úrtól, ami Istenünktől, hogy elmenjen és szolgáljon a nemzet isteneinek. Vajha, ne lenne köztetek méreg és ürömtermő gyökér. Ennyire félti az Úr a szívünket. Nehogy legyen bennetek keserű gyökér. Nehogy felnövekedjen, mert akkor abból bálvány lesz. És ezért mondja, hogy nemzeteknek szolgáltak, idegen isteneknek szolgáltak. Amikor ott vannak a sérülések, akkor távol kerül Istennek az ígérete. Távol kerül mindenfajta ígéret, higgyétek el. Olyan messzi az egész. Amikor keserű vagy, akkor nincs közel az Atya. Nem tudod átvenni az ő gyógyító jelenlétét, az ő gyógyító kenetét, pedig át kéne venni, és tudod. Ezért van az, hogy a Szent Szellem viszont meg tud áztatni, ha bemész az ő jelenlétébe, és kiépítesz egy ilyen kapcsolatot, és kigyomlálod a keserű gyökeret. Úgy, mint Eszter királyné. Én hiszem, hogy ez egy prófétai ige, szerintem erre a mostani időszakra. Egy éven keresztül ázott Isten jelenlétében, Isten kenetében, csak így tudott a király elé bemenni. Be kellett mennie a palotába. Ott abban a könyvben, hogyha megnézed Eszter könyvét, mindig azt látod, hogy kedvességet találni az Úr előtt. Ez a fő üzenet. És ebből láthatod, hogy Eszter ismerte a protokollt, a szellemi protokollt. Ma is Eszterek vagyunk, higgyétek el, akik ismerik a szellemi protokollt, hogy a királynak a kenettel tudsz tetszeni. A benső kenettel, hogy szépítget téged, készít téged az ő vele való intim, csodálatos kapcsolatra. Ezt tette Eszter. Figyeljetek, nem egy tusolást végzett. Gyorsan letusolok, aztán megyek a királyhoz. Egy éven keresztül. Érzitek a súlyát? Én tegnap gondolkodtam ezen, és elkezdtem sírni, hogy és tudom, hogy az Úr szava, hiába a szövetség, tudom, áthoztam az új szövetségbe, mert ez valóban így van. Elszeparálta magát az imádásra. Eszter. 6 hónapig mirha, utána másfalta olajban ázott. És így mehetett a király elé. Semmi mással nem foglalkozott, csak a kenettel, az Isten jelenlétével. És utána, mikor bejutott a király palotájába, kedvességet talált az Úr előtt a kenettel. Nem letusolt, nem időzött nagyon sokat Isten kenetében, Isten jelenlétében. És utána már közben tudott járni a népéért, mert kenet volt rajta. Én szerintem olyan illatfelhők voltak ott a palotában, nem is látták még ezt, csak áradozott az olaj, áradozott a kenet. És utána megmentette a népét a közbenjárással. Ide vezet az Isten kenete, egy belső kenet. Imádás. Az Eszter könyve az imádásról szól új szövetségi értelemben. Tudjátok, hogy tulajdonképpen egy Isten tiszteletnek a legfontosabb, szerintem, a legfontosabb momentuma az imádás. Nem is a prédikáció önmagában, nem a prédikáció. Isten nem ott nézi fönn a mennyben Gábriel, ha, milyen jó prédikációt mondott, jegyzetelek, és akkor nézem az igét, hanem Isten imádókat keres. És épp ezért azt tudom mondani, hogy nem szabadna elszalasztani egyetlen egy közös dicséretet, imádást se a gyülekezeti tagok életébe. És én nagyon szomorú vagyok, amikor úgy jönnek emberek Isten tiszteletre, hogy nem dicsérik, imádják az Isten, mert nem értik, hogy erre vagyunk teremtve. Még egyszer mondom, Isten nem prédikációkat hallgat fönn a mennyben. Vannak, akik büszkék arra, elkések, de a prédikációra ott voltam, és az Úr mit mond fönn? Én a szívedre vagyok kíváncsi, az imádó szívedre, hogy eljössz, és együtt imádjuk az Isten. Ámen. Vissza kell állítani ezt, rohanni kell ide, itt kell lenni időben, 5:30-kor, hogy dicsérjem, imádjam az Istent, mert ez fog számítani a mennyben, az imádásunk súlya, ezt fogja gyűjteni az Úr, ezt nézi. Ezek nem éneklések. Hogyha a szíved benne van, valóban ez nem csak éneklés, hanem ez tetszik az Úrnak. Ez kedves. És miért? És mit csinál az Úr ilyenkor? Kiárasztja, hogy ma is. Kiárasztotta a kenetét a tiszta szívű dicséretekre, imádatokra. Hát nem lesz át Isten jelen léte. Gyönyörködik az őt félükben, gyönyörködik az imádókban az Úr. Olajjal akar téged bekenni, testvérek. Mindjárt befejezem, egy 2 perc. Olajjal akar bekenni. Folytatom majd jövő héten. Ahhoz, hogy meg tud gyógyulni. Tehát az a benső kenet, ami benned van, arra való, hogy te meggyógyuljál. Ez is el van szeparálva. A kenet komplex, igazság, szentség, elhívás, a természet felettiben való járás és gyógyulás a megtévesztésből, a sérülésekből, a fájdalmakból. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Ézsaiás 1:6. 5-östől is mehet. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, minden szív erőtlen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Régen is az olaj arra volt való, hogy a bőrkeményedéseket, a megkeményedéseket feloldják. És ugyanezt teszi most a Szent Szellem, ugye? Ez a csodálatos személy. A kenet megkeni a sérüléseidet. Megkeni, bekötözi a fájdalmas lelkűeket. És utána tudod, mi a következmény, amikor meggyógyulsz? Érezni, és látni fogod, hogy jó az Úr. Mert a sérülés, a fájdalom, a keserűség érzéketlenné tesz. És nem érzel semmit. Amíg többen érzik Isten jelenlétét, te nem érzed. De Isten, mondom, azt akarja, hogy érezd, lásd, hogy jó az Úr. És ez egy hittétel. Ebből nem emengedhetsz. Ez a legfontosabb hittételünk. Ez egy hitvédelem, hogy Isten jó. És nem attól függ az ő jósága, hogy mennyi mindent ad meg az életembe, vagy hogy ez sikerült, vagy az. Sérülések is fognak érni. De mikor visszatérsz ahhoz mindig, hogy ő jó, akkor meg fogsz gyógyulni. És jön az ő kenetével, jön az olajával, és neked imádkozni kell, Uram, kötözd be, lágyíts meg olajjal a szívemet, mert megkeményedett, mert Uram, tényleg azt érzem, a szívemmel nem értek, elfutok a problémák előtt, nem foglalkozok azokkal a súlyos gondokkal, amikkel foglalkoznom kéne. Elmenekülök, rohanok, kóborló juh vagyok, mert nem akarok meggyógyulni. Mondjuk ki végre, most, az utolsó pillanatban, azért nem gyógyulunk meg. Mert nem a szenvedélyünk, hogy meg akarunk gyógyulni, és meg akarunk változni. És a szőnyeg alá söpörjük a dolgokat. És Isten szeretné ezért, itt az első alkalomnak a végén, amit megértenénk, hogy a kenet az igazság szelleme benned. Szembesítés van. De ez nem fejedre olvasás, hanem vár a pásztor. A lelked felvigyázolja, hogy kiösd a szívedet. Vannak olyan emberek, akik még a házasságban is olyan magányosak, elszeparálják az életüket a házastársoktól, nehogy meglássa a sérüléseket. Ez egy olyan, mint egy árva szellem, egy árva ember. Az árvasság szelleme küszködik nagyon sok hívőben, aki nem tudja átvenni az Istennek az atyaságát. Kik az árvák? Azok, akik nem látják Istent atyának. Egyszerűen nem látják atyának. És nem látják magukat fiúnak. Isten sokkal inkább egy rendőrnek, egy csendőrnek látják. És ők inkább szolgák, rabszolgák, akik azt érzik, hogy nekik tulajdonképpen csak szolgálniuk kell az Istent. Értitek? Egy olyan atyakép van bennük, hogy csak szolgálom az Istent, és mindent meg kell tennem. Csak egy baj van, hogyha ilyen rabszolga mentalitás van benned, akkor kevesebb lesz az elvárásod Istennel szemben. Észrevettem, hogy akkor a hit dimenziójában nem tudsz működni. Hát csak rászorulok Istennek a, mit tudom én, kegyelmére, de a kegyelmet se érti, mert a kegyelem sokkal több annál, hogy, ahogy a magyar hozza. Nem lesznek elvárásaid Istennel szemben, ha őt nem látod atyának. Ő meg tud téged gyógyítani. Azt fogod érezni, hogy ő egy rendőr, egy csendőr. Pedig nem. Egy szerető atya. Aki azért fogsz érte dolgozni idézőjel, vagy büszke legyen rád, hogy neki örömöt okozzál, örömöt szerezzél az atyának. Nem félelemből fogod őt szolgálni. Hát ez teljesen más. Amikor valakiben árvaság van, egy árva szellem van, akkor függetlennek érzi magát teljesen Istentől. Elszakítva érzi magát Istentől. Sőt, testvérektől. Önmagára támaszkodik. Olyan gyümölcsei vannak, hogy nem képes kapcsolódni másokkal. És ő neki mindig mindent meg kell csinálnia egyedül. Nem tud közösségbe lenni. El van zárva a szíve másoktól is. Ezekből mind helyre kell állni. Ezekről majd fogok folyamatában beszélni. Isten azt szeretné, ha bíznánk benne, és az összes sérüléseinket kiöntenénk neki, de nem állunk meg, ott kiöntjük. Ahogy Anna, akinek nem lehetett gyereke, emlékeztek, ugye? Mondja neki a férje, hogy nem érek el fel neked 10 gyereknél. És utána elmegy Élihez, kiönti a szívét neki. És nagyon érdekes pillanat van ott. Éli azt hiszi, hogy részeg, közben csak kiönti a szívének a fájdalmát, és én csak egy bánatos lelkű asszony vagyok, kiöntöttem a szívemet az Úr előtt. És elmegy egy áldással, mond neki, Éli egy csodálatos áldást, eredjen békességgel. És mondott az ige egy nagyon fontos dolgot, és onnantól kezdve az arca nem volt többé szomorú. Most ezt elhiszed? Ezt most komolyan mondom. Gondolkodtam a héten ezen. Létezhet olyan kinyilatkozhatás, hogy a legmélyebb sérülésedet is úgy elveszi, hogy az arcod többé nem lesz szomorú? Igen. Ne arra várj, hogy hosszú ideig fogsz gyógyulni. Ne az legyen a hited, hogy neked még hány évtized még meggyógyulsz, hanem hidd el azt, hogy szól Isten áldása, szól egy prófétai szó, oda bensődbe valami beférkőzik, és egyszer csak az arcod nem lesz szomorú. És hittel elmész, és cselekszed az Istennek az igéjét, és meg fog jönni az áldás. Erről is beszél Istennek az igéje, amikor gyorsan meg tudsz gyógyulni, mély fájdalmakból, ahogy jön egy kinyilatkoztatás. Ámen. Imádkozzunk. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Mennyi atyám, hálát adok neked az Úr Jézus nevében, hogy van szavad Isten népéhez. Köszönöm, hogy ma is szóltál, és megalázkodunk előtted, és én most azért imádkozom, hogy vegyél le az életünkről mindenfajta megtévesztést. Uram, minden ember megtéveszthető, mi magunk is. Uram, tisztán akarunk előtted állni. Uram, te a szíveket vizsgálod, a veséket, fürkészed. Uram, nem akarunk ellenkezni veled, és nem akarjuk, hogy ne gyógyíts meg, hogy ne értsünk, hogy megkeményedjen a szívünk. Uram, kérlek, jöjj most, és lágyítsd meg a szívünket. Uram, add, hogy a reakciónkból fölismerjük, hogy baj van. Uram, ne engedd, hogy másokra kenjük a hisztinket, a sérüléseinket, hanem mi a benső szobában felismerjük, hogy mit üzen a kenet. Ó, ez a drága. Ó, Istenem. Ó, bárcsak ilyen szentül viszonyulnánk ez a bennünk lévő igazsághoz, szeretethez, kenethez. Uram, bocsáss meg, amikor engedtük, hogy a megtévesztés vezessen, tanítson a keserűség, a lázadás. az ego. Uram, őszintén állunk előtted. Kezd el a te munkádat bennünk, Uram. Legyünk gyorsak a hallásra. És lassabbak a szólásra. Járjál bennünket most, drága Szent Szellem. És mutasd meg azokat a területeket, ahol a leges legjobban most te szólni akarsz. Ahol a leges legjobban szükségünk van isteni szóra, akár korrekcióra, változásra. Rab, azt mondod nekünk most, hogy jöjjetek mindnyáján én hozzám, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Uram, nem futunk többé a bűneinkkel, az érzelmi sérüléseinkkel, hanem itt vagyunk előtted, és elismerjük, hogy a kenetet azért adtad, hogy meggyógyuljunk. Dörzsöld belénk, Uram, a te szavadat most. Világíts át, Uram, próbálj meg minket, vizsgáld meg a szívünket, van-e bennünk fájdalomnak útja, gonoszságnak útja, bálványnak az útja. Van-e bennünk ürömtermő, keserű gyökér? Az első nap végén, Uram. Az Úr előtt állni szüntelen, ezt kívánja a lelkünk.